Kedves hallgatóink, csak nem 1 milliárd 300 millió forintból újult meg a Máté Szalkai Kálvin János református általános iskola. A diákok szeptember 1-e óta már a modernizált iskolában tanulhatnak. Becsei Miklós a fenntartó Máté Szalkai Kossuth téri református egyházközség esperese rádiónknak elmondta, mintegy 2600 négyzetméteres területen új épületet emeltek, mintegy 1100 négyzetméternyi meglévő ingatlan pedig felújítottak. A beruházás keretében új tornacsarnok készült, ez most Máté Szalka legnagyobb általános iskolai fedett tornaterme. A fejlesztés része volt az eszközbeszerzés is, oktatás segítő és számítástechnikai eszközöket vásároltak. Cservenák Zoltán interjúját hallják.
Komoly fejlesztésen van túl a Kálvin János Református Általános Iskola. Mekkora összegből és milyen fejlesztés látható most ott?
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagy az örömünk, hiszen egy nagyon komoly határkőhöz értünk el, egy befejezett beruházást adtunk át a múlt héten. Egyházközségünk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében 986 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás és 301 millió forint a magyar kormány által biztosított visszanemtérítendő többlettámogatás elnyerésével egy sikeres beruházást valósított meg az általa fenntartott intézményben, a Kálvin János Református Általános Iskolában. A projekt révén újjáépített, bővített és korszerűsített iskolaépületet 2020. szeptemberében, vagyis néhány nappal ezelőtt birtokba vehették a tanulók, és ezzel az iskola életében egy új korszak kezdődött el. Ennek a beruházásnak köszönhetően 2600 négyzetméter területen új építménnyel gazdagodott az iskola, 1100 négyzetméteren pedig felújításra került a meglévő épület. A bővítés során a régi épület mellett, amelyik már 60 éves volt gyakorlatilag, korábbi önkormányzati tulajdonú iskola épület, egy új tornacsarnok készült, illetve építettük meg, és ebben az új tornacsarnokban, amelyik egyben Máté Szalka legnagyobb általános iskolai tornaterme is, 968 négyzetméteren egy 20x40 méteres alapterületű ketté osztható sportpályán folyhat a mindennapos testnevelés. Gyakorlatilag a pályázatnak ugye három része volt, a bővítés, a meglévő épület fejlesztése, illetve eszközbeszerzés, ebből terődött össze a pályázat, aminek az eredményeként az idén ősszel már a megújult épület együttesben kezdhettük a munkát.
Ez azt is jelenti nyilván, hogy akkor a gyerekek jóval modernebb körülmények között tudnak majd tanulni.
Igen, ez így van. Az eszközbeszerzésnek két része volt. Az egyik a taneszközbeszerzés. Ebben ugye jelentős mértékben informatikai eszközök beszerzése történt. Ezáltal lehetővé válik egy sokkal komolyabb felszereltségű oktató-nevelő munka, és a másik része pedig konyhai eszközbeszerzés volt, hiszen egy nagyon korszerű főzőkonyhát is építettünk valójában, mert az iskola korábbi konyhája csak melegítő konyhaként működött.
Mindig örömteli, amikor az ember iskola bővítésről vagy fejlesztésről hall, hiszen ugye az azt is jelenti, hogy a korábbi keretek szűkössé váltak. Így van ez a Kálvin iskola esetében is?
Mindenképpen így van, hiszen az iskola, amelyet az egyházközség 2000-ben alapított, akkor 18 tanulóval 2001 őszén kezdte meg az első tanévet, és elmondhatom, hogy hála Istennek a 19 mögöttünk lévő év alatt egy 18 osztályos intézményé nőtte ki magát, tehát 18 tanulócsoportban 532 tanulónk van. Ehhez persze hozzá számláljuk azt is, hogy két évvel ezelőtt voltak éppen oldalirányban is bővültünk, ha lehet mondani, hiszen a szomszédos Géberjén településen az ott működő általános iskolát egyházi fenntartásba vettük, és ezáltal egy tagintézménnyel bővült az iskola, és így van most mindösszesen 47 pedagógusunk, 532 tanulónk. Ez már a pályázat megvalósítása közben történt, de nyilván ezt jó reménységben tudtuk megtenni, hisz a bővülő tanulói létszám, amelyiknek egy része most a tagintézményben tanul, de hosszú távon bizonyos átszervezések azért várhatók, és ez megkívánta, de már a korábbi években növekedő tanuló létszám is megkívánta azt, hogy fejlesszünk, és így most a beruházás eredményeként, tétkörülmények között megfelelő tágasságban el tudtuk kezdeni a munkát.
Egyre több iskola oktatási intézmény kerül egyházi kezelésben. Mivel tudnak az egyházak többet, jobb ellátást nyújtani a gyerekeknek?
Mind a két dolog igaz ránk, vagy mind a két feltétel, mert ugye az anyaintézményt mi nem átvettük, hanem alapítottuk és alulról építkeztünk, de a Géberini tagintézményünk vonatkozásában viszont ugye átvett intézményről van szó. Én elsősorban annak a híve vagyok, hogy lehetőleg ne átvegyünk, hanem alapítsunk iskolát. Nyilván ez nem minden körülmények között megtehető, de mi azt látjuk azért közel 20 év távlatából, hogy akkor, hogyha református keresztény értékrenddel kezdünk hozzá valamihez, és így szervezzük nem csak a tanulóinkat, hanem a pedagógusok összetételét is, akkor ez így mindenképpen hatékonyabb tud lenni. Hogy miben jelent többletet? Én úgy gondolom, hogy alapvető a színvonalas oktató-nevelő munka. Tehát a szakma, a szakmaiság az mindenképpen első helyen kell, hogy álljon, és a hit élet, vagy az a hitbeli többlet, amit az iskola tud nyújtani, annak az nem pótolhatja azt, hogy ugye a jelenkor kihívásai között is szakmailag az intézménynek mindenképpen a helyén kell lenni, sőt úgy gondoljuk a hitelveinkből fakadóan is, hogy élvonalba kell lenni, és akkor ehhez adódik még az a keresztény többlet, ami nem csak a heti két hitmanórában vagy a napkezdő csendes percekben mutatkozik meg, hanem úgy gondolom, hogy az egész iskola életére, a mindennapokra rávetül a bibliai tanításnak, a Jézusi alapelveknek a fénye, és ebben a szellemben vagyunk együtt a nap 8 vagy 9 órájában, és igyekszünk nem csak tanítani, hanem nevelni is példaadás által is a ránk bízott gyermekeket.
És akkor a hitéleti tevékenység hogyan zajlik az iskolában? Van-e bármilyen különleges, csak iskolára jellemző hitéleti tevékenység akár?
Igen, azt mondhatom, hogy most valóban egy új korszakba léptünk, nem csak a fejlesztés miatt, hanem egyébként is a fenntartó egyházközség vonatkozásában, hiszen ebben az évben végre iskola lelkészt is tudtunk állítani a pedagógusok mellé, aki a nap 8 órájában ott van a gyermekek és a pedagógusok között, és akár egy-egy lelki gondozói beszélgetés során egy találkozásban tudja nyújtani azt az emberi és lelki töbletet, amire az iskolának szüksége van, megújulással vagy a fejlesztéssel együtt a technikai berendezések is jelentős fejlesztésre kerültek, és ez azt jelenti, hogy mondjuk az iskola rádión keresztül minden reggel 10 percben az iskola lelkész mondja el az igei gondolatait, egy kis buzdítást ad mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok számára. Hétkezdő áhítatok vannak, szintén az iskola lelkész tartja őket, és akkor ezekről úgy gondolom, hogy azért a legtöbb egyházi intézmény igyekszik a fenntartó egyházközséggel szorosan együttműködve építeni a maga sajátos arculatát. Mi is ezt tesszük, ehhez kapcsolódik az is, hogy havi rendszerességgel a fenntartó egyházközség templomában és Isten tiszteletén szolgálnak a gyermekek. Ezt úgy hívjuk, hogy évfolyamok vasárnapja, amikor is az évfolyam tanulói eljönnek az Isten tiszteletre, és akkor egy kis hitéleti összeállítással, műsorral szolgálnak, ahová természetesen meghívjuk a családtagokat, nagyobb testvéreket, szülőket, nagyszülőket is, akik örömmel el is jönnek. Sőt, az iskola célkitűzései között az is szerepel, mert hogy ez nagyon szorosan egybefonódik, hogy a gyülekezetet, az egyházat szeretnénk építeni. Az iskola és az egyház voltak éppen egymásért vannak. Ugye a régiek azt mondták, hogy az iskola az az egyház veteményes kertje, és mi úgy gondoljuk ezt, hogy a Máté-Szalka Kossuth tér egyházközség, hogy azért is van iskolánk, hogy igazából a gyermekeken a keresztül el tudjuk érni a családokat, és azt a református keresztény Jézus értékrendet tudjuk felé közvetíteni, ami a küldetése magának a gyülekezetnek is, és az iskola tevékenységei által ez azért nagyon jól végezhető.
Egyre többet lehet azt hallani, hogy olyanok is szeretnék egyházi, fenntartású oktatási intézménybe iratni a gyerekeiket, akik amúgy egyébként nem gyakorolják a vallást. Mit gondol, miért van ez?
Én azt gondolom, hogy az egyházi iskoláknak, én most hadd szorítkozzak inkább csak a történelmi felekezetek által alapított vagy átvett intézményekre. Jó híre van, és úgy hiszem, hogy joggal van jó híre, hogy tényleg van egy olyan légkör és egy olyan stabil értékrend, amire a gyermekeinknek 6-tól 14 éves korig az életüknek nagyon meghatározó szakaszát, fogékony korszakát töltik az intézmény falai között, és akik nem kötődnek szorosan az egyházhoz, azok a családok is úgy gondolják, hogy na, ha ezt mi nem adtuk meg a gyermekünknek, vagy nem tudtuk megadni éppen az élet első 6 évében, vagy a továbbiakban sem, jó híreket hallunk az egyházi iskolákról, az ott folyó munkáról, az onnan kikerülő gyermekek továbbtanulási eredményeiről, vagy az életbe való helytállásukról, és akkor odaíratjuk, és ez nagyon sokszor nagyon jó irányba tud elmenni, amikor családok is éppen ezáltal kapcsolódnak be egy gyülekezetnek az életébe, hogy a gyermeküket odaíratták, és az iskolai, egyházi, már említett közös programok által is meghívást kapnak a közösségbe, és rájönnek, hogy ott jó lenni. Azt gondolom, hogy amikor hallják akár a vasárnapi igehirdetéseket, amelyekben mindig törekszünk az életszerűségre, a valóban életvezetési tanácsok továbbadására, az élhető kereszténység megmutatására, tanítására, akkor azok a szülők vagy családtagok is, akik egyébként nem voltak szorosabb kapcsolatban az egyházközséggel, nagyon sok jó példát látunk arra, hogy közeli kapcsolatba kerülnek, és a gyermek ott töltött 8 éve alatt nagyon sokat tudnak formálódni a családok is ezáltal. Persze olyan is van, akiből aztán nem marad és nem lesz rendszeres templomba járó, de ugye ha a bibliai példával élünk, akkor az ige mag csak elvettetik az emberi szívben, és akkor, amikor az élete mégis egy nehéz, válságos helyzetbe kerül szülőként, akkor tudja, hogy hova kell menni. Tehát van bizalma már az egyházhoz, akkor mindenképpen adtunk valamit.
Említette, hogy életszerű kereszténység. A gyerekeket is így lehet a hit felé terelni? Tehát nyilván annyi mindennel foglalkoznak már a gyerekek, rengeteg impulzus éri őket napi szinten, a világ kitárul, rengeteg érdekes dolog kerül eléjük, de az élhető példák segítenek a gyermekek figyelmét felkelteni?
Azt gondolom, hogy igen, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az iskolai oktatásban is, nem csak a hittanórákon, hanem mondhatom azt, hogy az egésznapos nevelőoktató munkában a kereszténység, a Biblia tanítása, és én azt gondolom, hogy elsősorban a jézusi alapelvek, azok úgy jelenjenek meg, ahogy 2000 évvel ezelőtt, amilyen célzattal akkor elhangoztak, mert ugye Jézus is azzal a szándékkal mondta őket, hogy akik hallják, azok mikor hazamennek, akkor otthon, a családban, a házasságukban, a gyermeknevelésükben, vagy éppen a munkájukban tudják használni azokat a gondolatokat, irányelveket, amiket Jézus mondott. És mi is erre törekszünk, hogy tényleg talán jobb szó nincs is rá, hogy életszerű legyen mindaz, amit a gyerekek kapnak. Persze ki a maga szintjén, korosztálya, lelki érettsége szerint, de törekszünk mindenképpen egy használható hitbeli tudásra a gyermekek vonatkozásában.
A gyülekezet és az iskola szorosan összekapcsolódik, ezt említette.
Igen.
És milyen irányelvek mentén történik ez a kapcsolódás?
Úgy kapcsolódunk az intézményünkhöz, hogy mi azt gondoljuk, hogy ugye nagyon fontos az iskolai élet, de azért az iskolán kívül is van élet, tehát igazából az iskolás gyermekek számára is vasárnaponként gyermekisten tiszteleti alkalmakat biztosítunk, illetve ezt még korábban elkezdjük, mert az óvodás korosztálynak pedig egy templomovinak nevezett gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk. A vasárnapi istentisztelettel mindig egy időben, tehát nálunk minden 10 órakor kezdődik, és kiszámíthatóan minden 11 órakor ér véget, és megtörténik az, hogy amikor a szülők eljönnek az istentiszteletre, akkor az iskoláskorú gyermekeik bemennek a gyermekistentiszteleti közösségbe, és a még kisebb gyermekeik, a 2-3-4-5 évesek, ők pedig a templomovinak nevezett kisebb közösségbe, ahol szintén az ő saját szintjükön foglalkoznak velük a hitoktatók. Maga a gyülekezet, az egyházközség pedig ugye megfogalmazta önmaga meg mások számára is a célkitűzéseit, és ez igazából így foglalható össze, hogy igyekszünk hasznossá válni a tagjaink számára elsősorban, de az egész szélesebb környezet számára. Segítünk az egyes ember, és ezáltal az egész település Máté Szalka életét szebbé, jobbá tenni. És fontosnak tartjuk a gyülekezet tagjai mindannyian, vagy nagyon-nagyon sokan, hogy példát adjunk a Jézus irányelveknek, magatartásnak a jelenkor kihívásai között a megvalósítható követésére. Ez egy gyakorlati életbölcsesség, amelyik úgy építhető fel, hogy az ember folyamatosan tanul. Azt valljuk, hogy ami jó, hogy ami működik, az lehet még jobb, az lehet még gördülékenyebb és működőképesebb, lehet még vonzóbb, és próbáljuk úgy felépíteni a szolgálatunkat, hogy ez formálja az emberek gondolkodását, akik ott ülnek vasárnap a templompadokban 70 vagy 80 évesen, vagy éppen 24 éves korban is, formálja a személyiségüket, az életvezetésüket, és hogy ezen keresztül át tudjon alakulni a mindennapi életük. Erre azért nagyon sok jó példát látunk, tehát nem kifejezetten a tradicionális keretek között szeretnénk megmaradni, persze vannak, akik így kötődnek hozzánk, és ezt mélységesen tiszteletbe tartjuk, de azt valljuk, hogy ha a hitünk fejlődik, akkor egész biztos, hogy az életünk is pozitív irányba fog változni, mert javul a párkapcsolat, jobb lesz a gyermeknevelésünk, hatékonyabb a munkavégzésünk, más a kapcsolatainknak a minősége. És akkor egyszerűen csak azt éljük át, hogy fejlődünk. És úgy gondolom, hogy ha a Jézusi gondolatokat átengedjük magunkon, akkor ő ugyanezt üzente, hogy igazából abban van az embernek a boldogság érzete, hogyha úgy érzi, hogy egy picit tudott előrelépni. Jobb viszonyba került az anyósával, kibékül a haragos szomszédjával, és sok példát lehetne erre mondani. A gyülekezetünket mi úgy kínáljuk, vagy a közösségünket, hogy ezeket meg tudja adni azoknak, akik erre vágynak. Egy biztonságos, elfogadó, szerető környezetet tudunk biztosítani azoknak, akik erre nyitottak. És akkor még egy rövid gondolat, hogy mindezek mellett, hogy gyülekezetünk a tagjai életét igyekszik segíteni, gazdagítani, fenntartó egyházközségét is sokat teszünk a társadalmi környezetnek a jólétért, mert a gyülekezet nem csak iskolát működtet, illetve tart fent, most már 20 esztendeje, hanem szociális étkezést is, meg szociális segítséget és szolgáltat is biztosít, és akkor így az emberi életnek a teljes spektruma úgy gondolom, hogy le van fedve és meg van szólítva. Azzal a Jézus ígével tudom az egészet úgy összegezni, amit a Máté evangéliumában olvasunk, amikor azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, és úgy ragyogjon a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó tetteiteket, és dicsérjék a mennyei atyát.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Becsei Miklóst, a Mátészalkai Kossuth téri református egyházközség esperesét hallhatták arról, hogy összesen közel 1 milliárd 300 millió forintból megújult a Mátészalkai Kálvin János református általános iskola.